Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Juhász Péter, Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, akit köszöntök, szia!
Szia!
A Gondolkodás Öröme Alapítvány Mindenki Jön projekt kapcsán beszélgetünk, de nem hiszem, hogy ez független lenne a többi feladatotól. Nézzük meg első körben, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a te életed dolgai.
Szóval én az életemet három különböző módon élem, mármint három különböző dolgot csinálok. Szóval egyrészt vagyok a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben kutató, másrészt tanítok a Szent István Gimnáziumban normálisan matek tanárként, és harmadrészt pedig vagyok a Gondolkodás Öröme Alapítványnak a vezetője, és a projekt az a Mindenki Jön projekt, az a Gondolkodás Öröme Alapítvány projektje, de ez egy matematikai projekt, szóval ilyen módon kapcsolódik a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézethez is, aminek...
Hát és kapcsolódik a tanításhoz is, hiszen
ja,
a diákoknak szól.
Nem csak diákoknak
nem csak
szól.
Diákoknak,
szóval de... diákok nagyon jó, ha csinálják, de azért nagyon jó, hogyha felnőtt emberek is foglalkoznak ezzel, akik különbözőképpen viszonyulnak a matematikához. Szóval megtalálja az is a neki való dolgot, aki egész komolyan ért ehhez, bár aki igazán komolyan ért ehhez, azoknak nem nagyon nagy kihívás, de akik nem tudom én, mérnökként, vagy valami olyan dolgot csinálnak, ahol kellett a tanulmányaik során matematika, ők azért találnak kihívást ebben, és azoknak is elérhető ez, akik egészen más területtel foglalkoznak, tehát a feladatok könnyen érthetők, semmilyen háttér nem kell hozzájuk, tehát hogy aki leérettségizett, az biztos, hogy tudja ezeket, mert nagyjából hatodikos tudásra van körülbelül szükség ahhoz, hogy az ember ezekhez hozzászóljon.
Jó, azért ne becsült túl itt a korosztályomat, de nem azért, mert hogy nem tudjuk, csak mert annyira sokat felejt az ember, és aztán utána találkozik a gyerekei meg a különböző családtagjainak a matek példáival, és néha azt érzi, hogy nem tudja ő, hogy csinálta meg. Legalábbis nekem és a környezetemben gyakorta van ilyen megélés. De ha jól értem, akkor körülbelül arról van szó, hogy te kutatóként ugye ismered azt az életet, vagy megvan az az attitűd, hogy egy asztal mögött vagy más területen, de komoly dolgokat kutatva, megvan az a részed, ahogy interaktívan a diákoknak átadod, és látod, hogy milyen az ezzel kapcsolatos befogadás és gondolkodás, és megvan az is, hogy szeretnéd ezt széles körben megmutatni, hogy ennek a tudománynak, nem csak te, hanem gondolom többen szeretnétek megmutatni, hogy ennek a tudománynak a művelése, vagy egyébként a mindennapi szinten való alkalmazása az egészen érdekes és izgalmas is lehet, mindez csupán megközelítés kérdése.
Pontosan. Szóval, hogy azt látjuk, hogy az emberek, ha azt hallják, hogy matematika, akkor sokakban valami idegenkedés van, esetleg valami középiskolai kis gyomorgörcs, hogy milyen lesz majd a matek dolgozat, az egészből nem nagyon értek semmit, meg kéne tanulnom valami módszert, hogy az ilyen feladatokat így kell megoldani, az olyanokat meg úgy, és hogy valahogy mi szeretnénk, hogyha ez megváltozna. Szóval a matematika nem egy ilyen receptkönyv. Vannak ilyen részei, szóval persze, hogy minden tudománynak, meg minden szakmának vannak ilyen rutin részei, de hogy a matematikában pont mi azt szeretjük benne, az az igazán szép, hogy ez valami olyan, amikor önfeledten gondolkozik az ember. Nem azon gondolkozom, hogy mi az, amit már korábban tanultam, amit majd erre ráhúzhatok, és ez egy unalmas kérdés lesz, hanem mi az, ami újdonság ebben, hogy megismerjem azt a helyzetet, végig gondoljam, hogy mit tudok, mit nem tudok, mit tudok kikövetkeztetni, mit nem, és hogy az, hogy rájövök, én magam végig tudom gondolni, az nagyon nagy örömet okoz, ezt a gyerekeken is látom az iskolában, tehát ahelyett, hogy én elmondom nekik azt, hogy így meg így kell egy feladatot megoldani, elmondom a táblánál, tartok egy előadást, majd utána adok 20 darab feladatot, amik lényegében ezt a módszert kell követniük, az nem hozza őket lázba, az egy olyan dolog, hogy jó, hát van egy ilyen biztonság, hogy elmondták, hogy kell csinálni, én is meg tudom csinálni, de hát már harmadszor is unalmas. De ha az van, hogy ott van egy probléma, ami ráadásul lehet érdekes, tehát hogy azért a matematika problémák, azok nem feltétlenül ilyen száraz egyenletek, hanem egy csomó olyan van közöttük, ami élő, izgalmas probléma, és akkor azon jó gondolkozni, azt jó kitalálni, hogy az hogy működik, milyen az a világ, meg tudom-e találni a legjobb választ, meg tudom-e találni a helyes választ, hogy jutok el azon az úton, és egy csomószor az is jó, hogyha nem tudom megoldani, csak valamit látok abból a dologból. Tehát, hogy valahogy okosabb vagyok, vagy már mint előbbre jutottam, mint ahol a kérdés feltevése pillanatában voltam, mert én végig gondoltam dolgokat. Ennek több haszna van. Szóval az egyik haszna az, hogy az embernek örömet okoz. Ez persze nem teljesen világos, hogy mennyire nagy társadalmi haszon, mert bár a boldog emberek szerintem elég nagy társadalmi haszon, de hogy mondhatnánk azt is, hogy jó-jó, de hát lehetnének úgy is boldogok, hogy nem tudom én, a tévét nézik.
De nem, hogy... úgy nem lehetnének boldogok, csak hiszik, hogy boldogok, de hát, értem, amit mondasz, és egyébként van... ez nagyon ismerős volt a gondolat, hogy igen, egy középiskolai gyomorgörcs, típus feladatok, na ez nagyon megvan, hogy hogyan kell megoldani egy bizonyos feladat típust, ezt be kell gyakorolni. És az, amit mondasz, hogy vannak helyzetek az életben, dolgok, olyan körülmények, amelyeknek a megoldása matematikán keresztül jöhet, és ez egyfajta gondolkodás és ráeszmélés valamire, ez valóban izgalmas, akármilyen tudományról vagy tudomány kapcsán is legyen róla szó. Tudsz erre példát mondani, hogy mire gondolsz itt?
Ez is nagyon sokrétű. Tehát mondjuk mondok egyet, ami nagyon nyilvánvaló nekem, hogy mondjuk sokszor láttak az emberek már biztos olyan feladatot, hogy logika feladatnak hívjuk, hogy vannak valami állítások, és akkor nem tudom, azt tudjuk, hogy ezek közül hány igaz, vagy azt tudjuk, hogy ezek közül néhányat hazudós mondott, másikat igazmondó, vagy esetleg azt is tudjuk, hogy mind igazmondó mondta, és akkor valamilyen következtetést le kell vonnunk. És akkor azt mondaná az ember, hogy ez valami halálmesterséges szituáció, ilyen emberek nincsenek igazmondók, meg hazudósak, meg nem tudom, az egész valami, mi értelme van ennek. De ehhez képest meg az életünk nagyon hasonló ehhez, mert az van, hogy körülöttünk van a világ, amiben a világ bonyolult, rengeteg információ van, ezek közül bizonyosakról tudjuk, vagy azt feltételezzük, hogy igaz, mert tudom, hogy egy olyan ember mondta, akinek én hitelt adok. A másikat mondta valaki, akiről mondjuk nem tudom, hogy hitelese vagy sem. És akkor nekem el kell döntenem, hogy abból, ami rendelkezésemre áll információmból, abból milyen következtetéseket vonhatok le. És egy csomószor ez úgy működik, ahelyett, hogy ezt az emberek logikusan végig gondolnák, úgy működik, hogy aki hangosabban kiabál, annak inkább van igaza, vagy azért, mert nekem ő a barátom, akkor neki biztos igaza van. Tehát, hogy nem arra figyelünk, hogy mi az, amit mond, és annak hanem, mi a tartalma, és abból mi következik, hanem ilyen az igazság szempontjából nem különösebben fontos dolgok alapján ítélünk. Tehát szerintem az egy hasznos dolog, hogy így megtanul az ember tiszta fejjel gondolkozni, hogy oké, most ő ezt nagyon meggyőzően mondja, de gondoljuk is végig, hogy mit mondott, abból mi következik, igaz ez, összevág ez a valósággal. Szóval ez egy lehetőség. De hát a hétköznapjainkban egy csomó minden van, ami úgy működik, hogy nem túl bonyolult matematika van. Például egy ilyen másik tipikus példa, hogy rendszeresen próbáljuk a szülőket középiskolai és egyetemi felvételinél meggyőzni, hogy Magyarországon nagyon jól van kidolgozva ez a rendszer, nem szabad taktikázni, amin én azt értem, hogy sok szülő azt mondja, hogy hát nem írják be első helyre a hőn áhított iskolát, mert inkább legyen meg a biztos, mert akkor romlik az esély, ha beírta az első helyre a hőn áhított iskolát, mert majd oda nem veszik föl, és végül majd oda se veszik föl, ahova egyébként fölvették volna. És ez például egy viszonylag könnyen megérthető algoritmus, amiből kiderül, hogy ilyen nem történhet. Tehát úgy kell csinálni, hogy mindegy, hogy mennyire nem valószínű, hogy fölveszik az embert a legszuperabb iskolába, vagy a legszuperebb egyetemi helyre Magyarországon, írja be, mert ezzel nem rontja az esélyét, hogy bekerül egy olyan helyre, ahova tényleg bekerülne egyébként, ha azt mondjuk az első helyre írta volna. És ezek olyan dolgok, amiket így viszonylag egyszerűen semmi komoly tudás nem kell hozzá, ehhez mondjuk, nem tudom én, tizedikes, egy átlagos tizedikes gyerek ez simán megérti, hogy működik ez a dolog. Nem a nagyon precíz dolgot, mert ahogy a törvényi szabályozás bonyolult, ezért a pici részletek komplikáltá teszik ezt a konkrét mondjuk egyetemi felvételi pontszámítást, mármint hogy a ponthatár meghúzást. De a lényeg, amiből következik ez a következtetés, az nagyon egyszerűen megérthető. És ebben ráadásul nincs is semmilyen mechanikusan megtanulni, nem kell hozzá másodfokú egyetet megoldani, nem kell hozzá, nem tudom én, miket tanult az ember, hogy tud szakaszfelező, merőleges szerkeszteni, meg ilyesmik nem kellnek hozzá, hanem így valami teljesen életszerű problémát végig kell normálisan tudni gondolni.
Ha jól értem, vagy jól gondolom, a digitális világ azért elég sokat emelt a matematika ázsióján, hiszen így ha ebből a példából indulok ki, akkor az életünk minden területén lehet gondolkodni így, hiszen összes algoritmusok vesznek körbe már mindenhol.
Így van. Tehát az biztos, hogy a digitális világ...
Tehát hasznosabb tudás lett a mindennapok szintjén is.
Igen, és ráadásul szerintem van az is, hogy csomó embernek a bizalma bizonyos dolgokban azért nincs meg, mert azt nem érti rendesen. Nem tehát érti. Egyre több pontosan, olyan dolog van, ami bonyolult, szóval, hogy nem tudom én, hogy megy egy bankkártyás fizetés, az nem egy nagyon triviális dolog, és az, hogy most ott ki, hogy tudja azt elcsalni, meg ilyesmi, ebben könnyen lesznek ilyen összeesküvés elméletek, mert az emberek nem értik, mert az már egy nem annyira triviális algoritmus, hogy ott pontosan mi történik, és el kell hinnünk valakinek, hogy azért az nagyon biztonságos, nagyon okosan ki van találva. De hát úgy általában így működnek a dolgok, hogy én azt gondolom, hogy egy jól összerakott társadalom az úgy működik, hogy vannak szakértőink különböző dolgokhoz, azok valahogy kivívták a hitelességüket, és elhisszük nekik. Nyilván
ők valamit állítanak,
a legokosabb emberek sem értenek egy csomó mindenhez, de ha megvannak azok, akik bizonyos területekhez igazán értenek, ők hitelesek, akkor ez így jól működik. De hogyha egy szót se értünk abból, amit mondanak, tehát azért kell valamit tudni azért matematikáról is, de ugyanígy valamit tudni kell az irodalomról, biológiáról, nem tudom én, közlekedés szervezésről, hogy amikor arról vitatkozunk, hogy kell kerékpárút vagy nem, akkor ez is egy olyan fajta érvelés, amihez kell valami alapszintű tudás, de nem kell nekünk közlekedési szakértőnek lennünk, hanem kell néhány embert kinevelnünk, akik baromira értenek hozzá, és utána arra kell szerintem az átlagembernek képes lennie, hogy ezeket az érveléseket helyén tudja kezelni. Értse, hogy melyik igazi érv, egy adott dologból következik egy másik, és erre baromi jól megtanítja az embert a matematika. Nem azt mondom, hogy csak a matematika tanít gondolkozni, ez felmerülhet, de nincs ilyen. Tehát mindenféle tudomány vagy az iskolában tanult dolgok, ha jól tanítják, akkor szerintem azok tanítanak gondolkozni. Ezek különböző gondolkodásmódok, amivel semmi baj nincs, tehát a világunk különböző. A matematika az egy ilyen nagyon szélén van ennek a spektrumnak, hogy nagyon racionálisan gondolkozunk. Ott nincsenek valamilyen értelemben szürke dolgok. Ez se teljesen igaz, de mondjuk középiskolás szinten nagyjából igaz, hogy minden igaz vagy nem igaz. Ebben most inkább nem menjünk bele, ez egy bonyolult kérdés, de hogy a többi tudományban ezek kevésbé vannak így. De azért ez egy skála, hogy nyilván érzi mindenki, hogy egy verselemzésnél, amikor valaki azt mondja, hogy a költő erre vagy arra gondolt, akkor az sokkal kevésbé egy ilyen nagyon exakt állítás. De ez nem jelenti azt, hogy ezen nincs értelme gondolkozni, vagy beszélgetni, vagy érvelni róla, csak azt mondom, szerintem nekünk az egy biztonságot ad, vagy nekem biztos egy biztonságot ad a matematikában, hogy ott elég exaktak a dolgok. Tudom, hogy mit tudok pontosan, mi az, amit még nem tudok, mi a kérdés pontosan, mire akarok válaszolni. És az, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes világ, azt így nagyon jó lenne másoknak is átadni, hogy ezt megéljék, és ne az legyen bennük, hogy valami képleteket kell megtanulni, meg be kell helyettesíteni, és kijön, hogy 7, és akkor boldogok vagyunk. A matematikusok nem boldogok attól, hogy kijött, hogy 7, vagy hát a legtöbbjük nem. Tehát, hogy attól boldogok, hogy valami szép gondolatmenet van, hogy kiderült, hogy valami szép állítás igaz.
Oké, de ezt valahogy megkapták, tehát a tanulmányaik során megkapták ezt a látásmódot, és most itt kérdezem tőled, hogy te, mint tanár, aki ezt tanítod is, mit látsz, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak, vagy a diákok hogyan viszonyulnak a matematikához, és hogyan lehet ezen változtatni, hogyan lehet őket ebbe az irányba vinni, hogy egy szép gondolatmenet bizonyítékot nyer, és egyébként gondolkodni tanít, és felfrissít, és aztán ott van a végén egy nagy aha élmény.
Szóval én azt látom, hogy ha a diákokat partnernek tekintjük, nem pedig egy ilyen beidomítandó droid seregnek, aki majd megoldja jól az érettségi feladatokat, hanem az elsődleges célunk az, hogy őket megtanítsuk értelmesen gondolkozni egy kellemes, nyugodt környezetben. Ezt most úgy értem, nem az, hogy csend van, meg nem tudom mi, nagy zsivaj lehet, meg nagy élet, hanem a nyugodtat úgy értem, hogy nem érheti őket baj, nem, ha butaságot mond, idézőjelben butaságot, nem helyes dolgot mondanak, akkor semmi nem fog történni. Mert az abszolút része a megismerésnek. Valamit meg akarok tudni, akkor néha rosszul gondolok dolgokat. Vagy sokszor, ha a világ bonyolult, néha nem jövök rá egyből, azért kell kitartóan gondolkozni. Na tehát, hogyha egy olyan nyugodt környezet van, ahol tudják, hogy a tanár is egy partner, a diáktársak is, van idő arra, hogy végig gondoljanak dolgokat, nem azt nézzük, hogy ki válaszolt elsőként a kérdésem. Ez is egy teljesen lényegtelen kérdés a matematikában. A matematikusok nem tartanak versenyeket, hogy ki tud gyorsan megválaszolni egy kérdést. Tudjuk, hogy évszázadokig gondolkoztak kérdéseken, de ma is egy matematikus sokszor évekig gondolkozik egy kérdésen, semmi baj nincs ezzel. Akkor miért várnánk a diáktól, hogy neki 3 perc alatt kell valamit megválaszolni? Ennek semmi jelentősége nincs. Nyilván az érettségi majd lesz, mert ott nem gondolkozhat két napig, de hogy az érettségi az egy ilyen melléktermék az én fejemben, hogy csináljuk ezt jól, és akkor sima ügy lesz az érettségi, nem kell vele foglalkozni. Tehát, hogyha van egy nyugodt környezet, partnerek a gyerekek, tehát úgy értem, hogy ők is érzik, hogy a tanár azért van ott, hogy nekik megtanítson dolgokat, egy olyan környezetet teremtsen, amiben ők jól érzik magukat, érzik azt, hogy egyre több mindent tudnak, bátran kérdezhetnek, ahogy az előbb mondtam, de mondom újra, hogy bátran tévedhetnek, abból nincsen semmi baj, akkor az van, hogy ez jól működik. Tehát, hogy egyrészt nagyon, tehát vevők a gyerekek erre, nagyon a többség az sokkal inkább hajlandó és ügyesen is tud matematikával gondolkozni, mint amennyit gondolnánk. Szóval sokszor azt mondják, vagy az a szerintem az ilyen általános hozzáállás, hogy hát a matematika az egy ilyen speciális kisebbség, akik azt így szeretik, megértenek hozzá. Én meg azt látom, hogy a többség az egész jól ért hozzá, hogyha bátorítva van, hogy bátran gondolkozzon, ne a memóriában keresgéljen, hogy mi az, amit tanult, amit alkalmazni lehet, hanem hogy ő most ezt a helyzetet végig gondolja. De ezt tanulni kell, szóval ez is egy olyan dolog, hogy az, hogy én bátran merek gondolkozni, azt meg kell tanulni. A mai világ is viszi el ettől egy kicsit az embereket, mert az egész világunk olyan, hogy felmerül valami probléma, van-e 20 másodpercen belül rá megoldás, vagy nincs. Ha nincs, akkor megyek tovább. És a matematika nagyon sok, tehát nem működik így. Tehát ott valahogy bíznunk kell abban, azt meg kell tanulni, hogy oké, már eltelt 5 perc, és még nem volt értelmes gondolatom. Eltelt 20 perc, volt már 2 gondolatom, egyik se jött be. Eltelt egy hét, most ez kicsit extrém, azért az iskolában nem feltétlenül akarunk olyanokat, amin egy hétig gondolkozom, de az, hogy valaki 25 percig gondolkozott egy feladaton, az a semmi baj nincs. Nem azt akarjuk, hogy 2 perc alatt reagáljanak. Na, szóval, hogyha ilyen a környezet, akkor én azt látom, hogy ez jól működik. Én egy akadémiai kutatási programban csináltam egy 4 éves kísérletet, amiben egy átlagos osztályjal, tehát nem válogatott matematikai tehetséges gyerekekkel, hanem olyan értelemben átlagos osztály, hogy nem a matematika iránti érdeklődés alapján lettek összeválogatva. 4 évig tanítottam őket úgy, ahogy mi szeretünk gyerekeket tanítani, ami azt jelenti, hogy úgynevezett felfedeztető módszerrel, hogy hagyjuk a gyerekeket gondolkozni. Tehát problémák vannak, azon gondolkoznak, lényegében nincs olyan, hogy a tanár kiáll és elmagyarázza, hogy ezt így meg így kell csinálni, hanem ők gondolkoznak a feladatokon, utána megbeszéljük a feladatokat. Megint gondolkoznak feladatokat, megbeszéljük, én közben járkálok közöttük, beszélgetünk, hogy hol tartanak, mire jutottak, ha valakinek szüksége van segítségre, kap segítséget, ha nem, nem. És ez alatt az történt, hogy a 4 év alatt simán elvégeztük az érettségihez szükséges dolgokat, ugyanúgy szerepeltek az érettségin, mint ahogy a megfelelő osztályok a korábbi években, az érettségin nem volt szignifikánsan jobb eredményük, és semmivel se volt rosszabb. De ők nagyon, tehát szerették ezt az egészet. És hogy az maradt a képük az egészről utána, hogy a matematika az egy jó pofa dolog, jó ezeken gondolkozni, és mikor egyetemisták lettek, akkor is mondták, hogy azt érezték, hogy nekik az nagy előnyük, hogyha valami nehéz dolgot tanulnak az egyetemen, akkor az nem megijeszti őket, hanem hogy úgy érezték, hogy a többiekhez képest, az évfolyam társaikhoz képest nagyobb önbizalmuk van abban, hogy én ezt fel tudom fogni. Nem bemagolni akarom. Van esélyem megérteni, és én erre képes vagyok.
Tehát kimondható, hogy egy hozzáállást, egy megközelítést tanulnak első körben, és nyilvánvalóan ebben benne van a hit és az önbizalom saját magukkal kapcsolatban is, és tudják, hogy van egy olyan kelléktáruk, fegyvertáruk, amiből ők ki tudják választani azt, hogy mi kell majd ehhez, vagy ha arról van szó, akkor fejlesztik ezt tovább. Ez mindenképpen tanár-diák viszonyon múlik szerintem, meg kezelésen, ahogy te is mondtad, tehát hogy hogyan kezeled őket.
Igen, szóval igen, ez nem egy triviális helyzet, és a szokásos tanítási módszerekhez képest sajnos több energiát is igényel a tanártól.
Meg más energiát, én szerintem.
Meg más típusú megközelítés, de egyszerűen munkább készülésben is kicsit többet, mert kevésbé tervezhető. Nem tudom, hogy egy diák mennyi adat válaszol, nem az van, hogy én előre eltervezem, hogy az óra 23. percében majd ez meg ez fog történni, azt nem tudom előre, mert az minden tőlük függ. És akkor emiatt persze ez egy más tanári hozzáállást igényel, és ez fárasztó heti 24 órában, minden fárasztó heti 24 órában teljesen teljesen rossz irány ez, hogy ennyire sok órája van egy tanárnak, szóval hogy ez nagyon rosszat tesz a gyerekeinknek, hogy ez a tanárokkal szemben támasztott elvárás, de hogy visszatérve arra, hogy igen, szóval azt gondolom, hogy az nagyon sokat ér, hogy ők bíznak abban, hogy ők végig hogy tudnak gondolni dolgokat.
Igen. Na most ugye igen. Van egy program, ami egy hónapon át tart, április 7-én indult, és május 9-éig tart, mindenkijön.hu, ezen az oldalon lehet erről tájékozódni, és most zene és feles információk után mi is jobban belemegyünk, hogy ez mit jelent pontosan, mert ide bekapcsolódhat mindenki és bárki, aki csak szeretne. Szóval maradjatok ti is, mert jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Juhász Péter, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatójával, aki maga tanár is, tehát középiskolai tanár is. Zene után tehát jövünk vissza.